Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az adósságokról egy ügyvéd szemével, és a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Fizetés meghagyásról szóló felszólítást hozott a postás. Tartozom valakinek, de nem tudok fizetni egy összegben. Mit tegyek? Kaphatok valamilyen engedményt, kedvezményt, vagy mindenképpen elkerülhetetlen a végrehajtás? Egy kisebb adósság miatt is elvehetik az egész házam? Dr. Fekete Tünde ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Fizetési meghagyási eljárás indult ellenem, az ellentmondás lehetőségét már kimerítettem. Ismert a tartozás pontos mértéke is, de egy összegben nem vagyok képes fizetni. Mit tehetek?
Ha az ellentmondás lehetőségét már kimerítettük, akkor ugyebár perré alakul, ha sikeres volt az ellentmondás. A perben is lehet részletfizetést kérni, hogyha elveszítjük azt, vagy megegyezünk, de ön biztos arra gondolt, amikor ezen kívüli esetekben mikor kaphatok részletfizetést, ha én adós vagyok. Nos, az ellentmondás határideje alatt kérhető a közjegyzőtől részletfizetés, vagy fizetési halasztás. Ez ugyebár nem minősül vitatásnak, hanem részletfizetési kérelemnek. A közjegyző kér jövedelmi adatokat, és ő saját hatáskörben adhat részletfizetést. Ennek van egy, úgy tudom, hogy van egy díja, főkövetelés 1%-a, de minimum 8000 forint, maximum 15000 forint, tehát kifizethető. Ez azért jó dolog álláspontom szerint, mert nem a végrehajtást kérőtől vagy a jogosultól függ, hogy ad-e részletfizetést, hanem a közjegyzőtől, aki egy viszonylag, illetve teljesen objektív személynek minősül ebből a szempontból.
Mitől függ egyébként, hogy kaphatok-e részletfizetést vagy halasztást?
Az összeg nagyságától és a jövedelmi viszonyoktól, illetve az egyéb leterheltségtől, ez olyan, mint egy méltányossági kérelem igazából.
Létezik olyan, hogy magáncsőd, ez mit jelent és milyen következményekkel jár?
A magáncsőd egy teljesen külön eljárás. Ilyenkor a végrehajtási eljárás szünetel, és egy külön törvény vonatkozik rá, ezért abban nem is mennék bele. Vannak nehéz feltételei, aminek teljesülnie kell általában a pénzügyi bankok banki tartozás esetében jöhet ez szóba, hogyha a bank ad erre lehetőséget, akkor minden követelés megáll. Tehát ez egy külön törvény szabályozza ezt.
Amennyiben a közjegyző úgy dönt, hogy kaphatok halasztást, sőt, kaphatok részletfizetést, de egyszer csak elapad a részletfizetési hajlandóságom, mert nincs pénzem, nem tudom fizetni tovább. Mi történik ilyenkor?
Az az általános szabály, hogy bármely részletelmulasztása az egész követelést, visszalévő követelést esedékessé teszi, tehát ilyenkor egy összegben kell megfizetni a tartozást. Meg lehet próbálni a közjegyzőtől még kérni halasztást, vagy igazolni a rövid késedelmet, de ezt nem javaslom igazából, tehát a részleteket fizetni kell.
A jog arra ad lehetőséget egyébként, hogy ezzel éljen ez a lehetőségével a közjegyző?
Igen.
Ha nem vagyok képes egy összegben visszafizetni, akkor mindenképpen jön a végrehajtás?
Mindenképpen jön a végrehajtás, de az fontos tudni, majd ez későbbi meg során még kiderül, hogy maga a végrehajtó is adhat részletfizetést, illetve a végrehajtást kérő is adhat részletfizetést. Tehát ez a lehetőség szinte végig fönnáll a feltételek fennállása esetén.
Ugyan zajlik egyébként a végrehajtás?
A végrehajtás az úgy zajlik, hogy a végrehajtó egy ilyen ügykiosztási rendszerben megkapja a jogerős végrehajtási lapot, amit a közjegyzői jogerős fizetési meghagyásból állítanak elő ebben az esetben, példánknál maradva, és ő a végrehajtási lapot ki kellene, hogy kézbesítse az adósnak, de gyakorlatilag azt vesztük észre, hogy a bankszámlánkról, jövedelmünkből, nyugdíjunkból letiltás érkezik, és a végrehajtási törvény szerinti mindenféle végrehajtási cselekményt el kell végezni a végrehajtónak.
Tehát ezek szerint szélsőséges esetben előfordulhat, hogyha valaki velünk szemben egy 500 000 forintos követeléssel áll elő, fizetés meghagyást bocsátat ki, és azt én valahogy elszúrom, nem fogadom el, vagy lekésem a határidőket, akkor végrehajtás indulhat, és akkor esetleg a házam bánja 500 000 forintért?
Az 500 ezer forint jó, hogy említi, mert az a határ, én tudomásom szerint, mostani ismereteim szerint, mert 500 ezer forint alatti tartozás esetén ingatlanra árverés nem indítható, de inkasztó, ingófoglalás, jövedelmi lefoglalás, munkabérből letiltás, ezek mind indíthatóak.
Ki és mi alapján árazza be az ingóságaimat, az ingatlanomat?
A végrehajtónak van erre jogköre, ingóságnál becsüst vehet igénybe, ingatlanál pedig ingatlan forgalmi szakértőt.
Tehát akkor egy kisebb összeges összeg tartozásánál nem lehet, hogy elveszik a házat.
500 ezer forint alatt nem.
Viszont ezek szerint van olyan összeg, amikor már árverezésről van szó.
Igen,
az már
sajnos,
egy súlyosabb
igen.
eset, ugye?
Elvileg arányosítva kell a végrehajtónak ezeket a végrehajtási cselekményeket megtennie, de sok mostanában egyre több lehetőség van arra, hogy amit a végrehajtást kérő kér, akkor azt meg kell tennie a végrehajtónak, így az ingatlan végrehajtást is 500 ezer forint fölött.
A nyugdíjas is végrehajtható?
Igen.
Minden mértékben, mert ugye a nyugdíjak azért nem éppen magasak Magyarországon, az átlag nyugdíj is elég 2-300 ezer forint között van.
Mostanában többször változott a végrehajtás alóli mentesség összege, úgyhogy nem, egy tartozás esetében a főszabály az, hogy 33%-ig letiltható, több tartozásnál 50% a végrehajtható összeg, de van mentes összeg is.
Amikor végrehajtássá alakul egy ügy,
igen.
Ott van-e olyan határidő, amit feltétlenül be kell tartanunk, mint például a fizetési meghagyás esetén?
Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, és ez nincs is benne sem kifejezetten a törvényben, sem a köztudatban, hogy amikor megkapom a végrehajtási lapot, vagy így, vagy úgy, tehát vagy bemegyek a végrehajtóhoz, és ott adja oda, vagy postán megkapom a végrehajtási lapot, megmondom őszintén, nagyon ritkán találkozom ilyennel, akkor onnan számított 15 napon belül lehet úgynevezett rendkívüli ellentmondással élni, vissza lehet hozni ezt a halálból, hogy úgy mondjam, mert akkor visszakerül a közjegyzőhöz az egész ügy.
Előről indul ilyenkor?
Középről indul, mert a végrehajtási költségeket ki kell fizetni, de akkor nem folyik tovább a végrehajtás, és akkor közjegyzőnél marad.
De akkor mi történik? A közjegyzőnél nem változik semmi, hiszen ugyanaz az ügy, ugyanaz a tartozás, ilyenkor hogyan veszi fel a fonalat újra a közjegyző?
Úgy, hogy a közjegyző, ha látja, hogy be van fizetve a végrehajtási költség és a rendkívüli ellentmondást befogadja, akkor megy a perre alakulás, és nincs végrehajtás.
Az ön praxisában hogyan látja, hogy a fizetési meghagyás általában hol rontják el az emberek a fogadást, a jóváhagyást, vagy a fellebbezést, és miért mennek el az ügyek egészen a végrehajtásig? Mi az oka?
Nem kapják meg a fizetési meghagyást, nem tudják, hogy megkapták, nem tudják, hogy mi az. Ezért elrontják a határidőt, és már csak a végrehajtó az, aki fixen a rendes lakcímen megtalálja őket. Tehát itt nem figyelnek a határidőre, és arra sem, hogy mi ez a fehér boríték a MOK felirattal, álláspontom szerint.
Hogyha egy ingatlanra teszi rá az adósságát a végrehajtó, ebben az esetben hogyan jutnak a pénzükhöz?
Az adósok? Hát árveréssel.
Tehát minden esetben árverés következik.
Igen, de azért ennek is vannak, ez alól is van azért lehetőség egyességgel történő kibúvásra, vagy utolsó pillanatban történő fizetéssel vannak ott jogorvoslatok, tehát a becsérték megtámadása, az árverési jegyzőkönyv megtámadása, ezek már egy ilyen végrehajtási témakör betartozó beszélgetésre lehet sort keríteni.
Még egy kérdés, hogy itt Magyarországon mennyire gyakori a végrehajtás, és mennyire gyakran alakul át végrehajtássá a fizetési meghagyási ügy?
Nagyon sokszor. Az én praxisomban nagyon sok követeléskezelő és nagyon sok rezsitartozásnál fordul elő a fizetési meghagyás, devizaszerződéseknél, kölcsönszerződéseknél, magánkölcsönszerződéseknél is.
Ha a bíróságra kerül az ügy, a bíróság általában mennyire kezeli objektíven a vitát?
Muszáj neki objektíven kezelnie.
Igen, de azért méltányolhat bizonyos helyzeteket.
Sok mindent méltányolhat, így van, azok a polgári peres eljárás szabályaiban benne vannak, megtalálhatóak, és hát nyilván másképp kell foglalkoznia egy magánszeméllyel, akinek nincs jogi képviselője, és egy olyan ügyféllel, akinek van jogi képviselője. Amit erősen javaslok.
Összegezve az egész témakört, mit javasolna azoknak, akik tartoznak?
Nagyon figyeljenek arra, hogy milyen levelet kapnak, és inkább menjenek el akár a helyi jegyzőhöz, vagy akár egy értelmesebb szomszédhoz, elnézést a kifejezésért, hogy magyaráztassák meg maguknak ezt az érthetetlen levelet, mert nagyon pici betűkkel van, nagyon nehéz nyomtatvány, és nagyon nehéz értelmezni. És régi, elévült követeléseket is ilyen módon sajnos föl lehet éleszteni, és újra lehet kérni.
Dr. Fekete Tünde ügyvéddel Varjó Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Minden eddigi rekordot megdöntött a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program idei pályázati fordulója. A kutatók csak nem 150 milliárd forint értékben nyújtottak be kérelmeket, végül 309 projekt részesült, összesen 38 milliárd forint támogatásban. A kutatásra szánt keret idén több mint duplájára 40 milliárd forintra emelkedett, ami jelentősen bővíti a fiatal és tapasztalt kutatók lehetőségeit. A támogatások jelentős része fiatal kutatókhoz kerül, mert a program célja, hogy a doktoranduszok számára is új álláshelyeket nyisson. Dr. Domokos Péter szerint a megújított rendszer már most a hazai tudományos versenyképesség erősödését mutatja, a következő években pedig a projektek eredményessége dönt arról, hogy tovább bővülhet-e a keret. A kutatási kiválósági tanács elnökével Kecső Rihárd beszélgetett.
Az idei évben a tudományos kutatások támogatására szánt összeg több mint a duplájára nőtt 40 milliárd forintra a korábbi 19 milliárd forintról. Ez egy mérföldkőnek tekinthető a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programban?
Igen, ez egy nagyon jelentős előrelépés. Főleg, hogyha hozzáteszük, hogy a két évvel ezelőtti keretösszeghez képest, ami 13 milliárd forint volt, ez már egy háromszoros növekményt jelent. Ennek köszönhetően az idei évben a nyerési esély visszaállt a 25%-ra, ami egy pályázati rendszer esetében nagyon jónak tekinthető. Tehát egyrészt jelzi, hogy azért verseny van azért, hogy a pályázat nyerjen. Másrészt van értelme pályázatot írni, mert azért van esélye annak, hogy egy pályázatot végül támogatni fog a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és innovációs hivatal. Ami nagy különbség a három évvel ezelőtti időköz képest, az az, hogy egy pályázat sokkal nagyobb összeget tud így elnyerni. Tipikusan ezek a pályázatok négy éves kutatási időszakra 120 millió forintot nyerhettek, egyes kiemelt pályázatok akár 400 millió forintot is. Ez az összeg már lehetővé teszi azt, hogy egy nemzetközi szinten is versenyképes projekteket lehessen megvalósítani ezekből a pénzekből.
A beérkezett pályázat is egy egészen magas összeg, 149 milliárd forintnyi pályázat érkezett be. Ezt hogyan értékelik?
Hát ez mutatja, hogy nagy igény van arra, hogy a kutatók megvalósíthassák terveiket. A pályázatok nagyon nagy része magas színvonalú volt. Összességében 39 milliárd forintot osztottunk ki a négy pályázati alprogramban együttesen. Azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jelentős előrelépést hozhat a kutatások színvonalába. Ez legalább két dimenzióban várjuk ezt az előrelépést. Az egyik az az, hogy műszeres fejlesztéseket tudnak végezni azok a kísérleti laboratóriumok, ahol költségigényes kutatások folynak. A másik pedig a kutatói erőforrások területén. Az egy új koncepció, és ebben a pályázatban már elvárás volt a kutatók felé, és ezt az elvárást a következő években még jobban fokozzuk és konkretizáljuk majd, hogy pályakezdő kutatókat, azaz doktoranduszokat vegyenek föl ezekre a kutatási projektekre, amelynek persze költsége van. Az az alapötlet, és ez a világon nagyon sok helyen így van, hogy ezek a kutatási projektek, ezek egyben lehetőséget adnak egy-egy doktorandusnak, tehát PhD fokozat megszerzésén dolgozó fiatal kutatónak, hogy belekerüljenek a tudományos vérkeringésbe. És annak az az előnye, hogy a kutatási terveket ugye egy nemzetközi bírálókból álló bizottság átnézi. Tehát egy versenyben választjuk ki azokat, a témákat, amelyeken aztán tudnak dolgozni a fiatal kutatók, tehát ők egy nagy biztonsággal választhatják ezeket a meghirdetett állásokat arra, hogy elkezdjék a kutatásukat, hiszen ellenőrzött az, hogy ezekben van tudományos újdonság, jelentős előrelépést tesznek a szakterületükön, tehát kiválóan alkalmasak arra, hogy valaki pályakezdő kutató ezeken a projekteken induljon el.
Ugye most idén több mint 300 kutató kapott támogatást, ugye tavaly 190-nel szemben ez jóval több. Mit jelent ez a szám a hazai kutatói közösségnek az aktivitásáról, illetve a versenyképességéről?
Itt 309 kutató, vagy inkább szeretnénk rá úgy gondolni, hogy kutató csoport nyert pályázatot. Szeretnénk abba az irányba elmozdulni, hogy azon a szinten azok a kutatások is versenyképesek legyenek, amelyeket már nem egy-egy kutató folytat, hanem egy PI, tehát egy kutató csoport vezető, aki mögött egy egész csoport van, és közösen végeznek kutatási munkát. Viszont azt azért lehet tudni, hogy ma a mai tudományban nagyon sok területen, természettudományokban, de a társadalomtudományokban is csoportmunkára van szükség ahhoz, hogy látványos és értékelhető eredményt érjünk el egy kutatási feladatban. Ez a szám egyébként nagyjából jellemzi a méretét a hazai közösségnek. Majdnem minden kutató helyről, egyetemekről és a UNREN, Magyar Kutatási Hálózat kutatóintézeteiből jöttek be olyan pályázatok, amelyeket támogatásra kiválasztott a kutatási kiválósági tanács, tehát azt azért ez visszaigazolja, hogy Magyarországon magas színvonalon folynak kutatások.
Beszéljünk egy kicsit röviden a támogatásoknak a struktúrájáról, ugye 4 csoportra voltak bontva itt a támogatások, mit jelentenek ezek külön-külön, mit szolgálnak?
4 kategória van. Ezek közül a GERI, az, amit Advanced-nak nevezünk, amely életkori megkötés nélkül bármilyen kutató pályázhat rá. Ez a leggyakoribb forma. A 4 éves futamidő tartozik ehhez a pályázathoz. Ez egy olyan megfelelő időskála arra, hogy az a kutató, aki valamilyen hosszú távú elképzeléssel, koncepcióval dolgozik valami távlati cél felé, azért az egy nagyon jó módszer, hogy kicsit lerövidítve ilyen 4 éves szakaszokban határoz meg saját számára a mérföldkövet, és akkor ezeket a 4 éves szakaszokat tudja így értékelni egy nemzetközi bizottság, és azt mondani, hogy igen, ez egy jelentős előrelépés lesz. Emellett a másik kategória a starting, amely életkori megkötést ad, és a doktori fokozatot az elmúlt 7 évben megszervezett fiatal kutatók számára hirdette meg azt a lehetőséget, hogy elinduljanak a témavezetői úton, tehát ő maguk alapíthassanak csoportot, vagy maguk köré gyűjtve kutatókat, elkezdhessenek dolgozni azon a témán, amelyet ők ígéretesnek tartanak. Itt a 300 nyertes pályázatból 100 ilyen fiatal kutató van, ők fogják alkotni majd a jövőben a tudományos életünk derékhadát, ők lesznek a vezető kutatók egy évtizeden belül. Ennek az a jelentősége ennek a kategóriának, hogy őket megpróbáljuk kiválasztani ebben a versenypályázatban. Emellett van 2 speciális kategória, mind a 2 azoknak szól, akik már valami nagy eredményt elértek nemzetközi pályázati rendszereken. Az egyik az Excellence pályázat, amelyik egy Európában nagyon rangos pályázati sémához kapcsolódik, ez a European Research Council-nak a pályázatai, amely óriási versenyt támaszt a kutatók számára egész Európában, és azok a magyar kutatók, akik ezen jól szerepelnek, és a kutatásokat támogatásra méltónak tartotta az ottani bizottság, csak a rangsorolásban végül is forrás hiány miatt nem jutott a kutatásuk támogatáshoz, nekik ad lehetőséget arra, hogy továbbra is versenyben maradjanak, hogy majd egy következő fordulóban már esetleg sikerrel lépjék át ezt a küszöbet is, és támogatást nyerjenek el ezen a nagyon rangos pályázati sémában. És végül azok, akik korábban már elnyertek ilyen pályázatot, létrehoztak egy csoportot, ami nagyon magas szinten működik, és folyamatosan támogatást kap pályázati pénzekből a működéséhez. Nekik van egy kiemelt kategória, egy highlightnak nevezünk. A kategóriák elnevezése angol nyelvű, azért egyrészt ez lehet zavaró, de ez kifejezi azt, hogy ebben az egész folyamatban azért még nemzetközi esedés van. Tehát egyrészt elvárunk, hogy Magyarországon dolgozó külföldi kutatók is pályázhatnak, másrészt ezt a pályázati rendszerben, az értékelésében nemzetközi bizottságok vesznek részt, tehát ezért használjuk ezeket az angol szavakat a különböző kategóriák megnevezésére.
Beszéljünk egy kicsit a jövőről, a következő év tekintve. Hova lehet továbbfejlődni, akár magasabb összegek is elnyerhetőek lesznek a pályázattal, vagy van valami konkrét terv már így jövő évi pályázatindításra?
A Ez az egy keret megnövelésével a szakpolitika bizalmat szavazott ennek a konstrukciónak. Ennek kell szerintem megfelelni a következő években. Tehát egyrészt látnunk kell azt, hogy akkor ezek a projektek beváltják azt az ígéretet, hogy nagyon jó eredményeket hoznak létre, nemzetközileg látványos sikereket érünk el. Másrészt betölti ez a pályázati forma azt a szerepet, amit a hazai doktori képzésben szánunk neki, nevezetesen, hogy a fiatal kutatók számára hozzon létre elegendő álláshelyet. Tehát most egy konszolidációs időszak jön a következő egy-két évben, amikor monitorozzuk a sikerességét ennek a rendszernek, és amennyiben ezt tudjuk igazolni, akkor ez egy nagyon meggyőző érv lehet arra, hogy ezen konstrukción belül lehet további fejlesztéseket végezni.
A kutatási kiválósági tanács elnökével, dr. Domokos Péterrel Kecső Rihárd beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában, és folytatjuk is nem sokára, azonnal jövök.